ha nincs lelkesültség, nincs te. Pedig mit mérnek meg az utolsó pillanatban? Jézus Krisztus mit fog megmérni, amikor oda-hátra megyünk a tükörvilágban? Hogy a tetteink, mik a tetteink, hogy mennyit cselekedtünk abból, amit dumáltunk, beszéltünk, és mennyit nem. Csak ez fogja érdekelni Jézus Krisztus. Csak ez sem más. Ezért nagyon fontos a lelkesültség. És döbbenetes, hogy két irányba is átalakult a címerámra. Mert minden hullámzóvá alakult, látjuk. Minden hullámzó. Hullám közegben jelenik meg a lelkiség. Miért? Mert a hullámzás az pontosan a lélek működésének a sajátossága. Mert a lélek energia természetű. Energiát ad ez a dolga. És ezzel az energiával közvetít a szellem és a test között. Ezért mindig két arcú a lélek. Nem úgy két arcú, mint a gyurcsány. De pozitív értelemben két arcú. Van egy jobb oldal, van egy bal oldal, van egy fent, van egy lent, van egy világosság, van egy sötétség, van egy férfi oldal, van egy női oldal, van egy teremtő oldal, van egy befogadó oldal. És tényleg megjelenik a kettősség? Tényleg megjelenik. Itt már hangsúlyozottan megjelenik. És akkor nézzük meg, mi van a jobb oldalon, a férfi oldalán, a saját tengely szerinti jobb oldalon, és mi van a bal oldalon, a női minőségnek az oldalán. Mindenki tudja. Az, ami itt van a jobb oldalon, úgy nevezi a heraldika, hogy árpádsávos mező. Miért hívják árpádsávos mezőnek? Nagyon egyszerű. Formál logikailag, egyszerű jogalvarasztó logikával lehet válaszolni. Miért hívják árpádsávos mezőnek ezt a jobb oldalon? Hát mert ez a sávrendszer Árpádtól származik. Mielőtt elégedettem hátradőlnénk, én most megkérdezem, melyik Árpádtól? Ez egy fontos kérdés. Hogy mennyire súlyos kérdés, és mennyire nem eldöntött kérdés, egyetlen egy dolgot hagy villancsak föl. Egyetlen egy dolgot. És ehhez a dologhoz vissza fogunk még ma térni, ha lesz rá idő. Egy bizonyos Wallace Budge nevű egyiptológus, aki az egyik leghíresebb egyiptológus, szóval én nem ilyen déli bábos. Most a déli bábos nem olyan értelemben használom, ahogy itt magyarok szokták a magyarok ellen használni. Hanem tényleg nem ilyen mendemondákra építő egyiptológusról van szó. Ez a Wallace Budge, aki egyébként Sir Wallace Budge, lovaggá lett ütve, ő a British Múzeumnak a régiség tárosa volt, már meghalt. És ő volt az első, aki összeállított egy hieroglif angol szótár. Ennek a szótárnak, ami nem véletlenül nem jelent meg magyarul, az előszavában a következőt lehet olvasni. Nagyon súlyos mondatok következnek a mi őstörténetünk szempontjából. Osiris, akit az egyiptológia, az óegyiptomi birodalom hivatalos megalapítójának tart. Hát arról van szó, arról az Isten királyról van szó, aki magát Egyiptomot alapította, az óegyiptomi birodalom. Ő magát Árpád ősétől származtatta. Ezt az Árpád őst az egyiptológia, nyilván, hogy mi ne vegyük észre, úgy írják, hogy Erpat. És megjelöli, hogy honnan származik Árpád. A Zab folyó vidéke. A Zab folyó vidéke Észak-Mezopotámiában van, ma Kurdisztán területe. Egyébként a kurdok az ott maradt kürd gyarmat törzsnek a leszármazottai. A kurd szó azt jelenti, hogy kürd. Ezt ők elmondják. De nem csak azt jelenti, hogy én azt mondom kurd, hangalaki változatát mondtam a kürd szóval, nem? És mi a legszentebb jelképük? Egy kürd. Meg a hold. Na most, itt van a két zabfolyó. Van egy felső zabfolyó és egy alsó zabfolyó. Mai napig zabfolyónak hívják. Ezt úgy írják át az egyiptológusok, hogy mi ne ismerjük meg, hogy Seb vagy Sab. Ez lett a zabfol. Innen származik ez a bizonyos Árpád. És ez az Árpád áthozza a népét Egyiptom földjére, és megalapítják az egyiptomi birodalmat. És ennek jeléből mit építenek a három nagy piramis tövében? Egyébként, ha én három nagy piramist rajzolok, akkor ezt így rajzolok. Ugye világos? Nem világos, mert nem szeretem. Ha én három piramist rajzolok, akkor ezt így fogom rajzolni. Ez a három nagy piramis? Ez a három nagy piramis. És mi van a tövében a legnagyobbnak, a Kufunak? Ez görög Keosz. Igen, ma azt mondjuk, hogy Sphinx. De illetelen szó, mi megszokták ugye rossz nyelvek kérdezni, hogy egészségére. Tehát nem, ez nem Sphinx, ugyanis nem ember arca volt régen. Volt egy fára, aki beleparagtatta a saját arcmását. Mi volt eredetileg? Ott, ahol már emberi orca van. Hát ugyanaz volt, ami a test. Oroszlán. Kérdezem én nagyon csendben, az Árpád házának mi volt a jelkép? Címerál. Oroszlán. Nem érdekes? És kelet fele néz, pontosan az a folyó vidéke felé. Nem érdekes? És ha megkérdezzük az óegyiptomi hagyományt, meg föl van írva a falra, a piramisokban, hogy miért néz keletről, leírják. Mert az ősi időt nézik, az eredet idejét. Hát honnan jöttek? Persze, ki hozta őket? Árpád, milyen jelkép a oroszlán? Ezért nézi oroszlán. És ez a jelkép szerepel a címerébe? Igen. Csak itt van fölött egy kettős keret, egy korona, abból nő ki ugye a kettős keret. Na most képzeljék el, hogy ilyen az egyiptomi piramisban van. Szintén van ilyen kép. És nem a Pap Gábor karcolta oda. Vagy valamelyik magyar turista. Nem tudom, hogy a Gábor volt egyiptomban, de minden esetben nem ő karcolta oda. Ott van a falon. Ott van a falon a királykamrában. Persze, hogy nekünk nem fogják leírni. Mindenki rögtön megismer. Korona nincs, tehát a pontosság kedvéért, hogy korona nincs. Hármas falon is. Sőt, ilyen jel is van. Ezt a Varga Géza publikálta. Ez is ott van a piramis falán. Ez is ott van a piramis falán. Van közünk az egyiptomi történelem? Igen, van közünk. Mert akiket Hükszoszoknak nevez a nagy történetírás, azok bizony szkíták voltak. Azok a szkíták, akik egyébként Jeruzsálemet is alapították. De nem csak Jeruzsálemet, hanem Becseán városát. Mert az a szkítál, aki Becseán városát alapította, innen nem messze van Bácskon, ahol a becsék vannak. Mert kik laktak ott? A besenyők. A besenyők. Ezek a besenyők alapítják ezt a bizonyos várost, amit később Nagy Sándor idején Szkítopolisznak neveznek. Vajon miért görögül, miért Szkítopolisznak? Szkíták alapították. Szkíták alapították. Na de nem menjünk bele, mert szakrális földrajzról kéne beszélni. Ezt úgy járok, hogy Géci Gábor hallotta, mint hogy mindig megígérte, hogy szakrális földrajzról fog beszélni, de soha nem beszél szakrális földrajzról. Lehet, hogy szép fogadat fog jönni. Visszatérve az Árpád-sávokhoz, nem olyan egyértelmű, hogy kitől erednek ezek az Árpád-sávok. Egyébként, hogy el tudjuk helyezni ezt az Árpádot, van mezopotámiai neve is. Pontosabban ez már nem eredeti szumér név, hanem akkád név. És így mindenki fogja ismerni, aki mondom a nevét. Gilgamesh. És ez a Gilgamesh azonos Árpáddal. Ezzel az Árpáddal, akiről beszélünk. Egyébként a Gilgamesh névnek van egy hanga, aki változott a magyar földrajzi nevek rendszerében. Gilgamesh, Galgamácsa. Nem kellett olyan túlságosan eltorzítani, ugye ezt a szót, hogy Gilgamesh. Most erre mondhatja valaki, na hát azért ilyen déli bábos jár, na jó, hát te... Nem az. A magyar nyelv így működik. És ahol hangalaki megfelelés van, vagy hangalaki rokonság van, az bizony tartalmi rokonság is van, ezt szokjuk meg. Mert a világ így működik. A világ holografikus természetű, mondaná egy fizikus. Vagy egy matematikus álmét azt mondaná, hogy a világ fraktál természetű. Igen. Ezt egy pap úgy mondja, miként a mennyben úgy fontos. Pontosan erről lesz. Mit jelentenek az Árpád-sávok? Nem fogunk szünetet tartani, már látom. Mit jelentenek az Árpád-sávok? Kikkel bírja? Úristen, három órából az emberből. Hát ugye miből áll? Ezüst szalagokból és vörös szalagokból. Az ezüst szalagokat a népi etimológia hogyan magyarázza? A szent folyók. Ugye négy szent folyót feleltett meg neki. Duna, Tisza, Dráva, Száva, és így folytatódik ez a mondóka, törjön ki a lábon Száva. Ez egy gyerek mondókába lehet. Egyébként ezen én is mosolyogni szoktam, ezen a jóindulatú gyerekmondókán, csak azért ne felejtsük el, hogy innen is azonnal föl lehet történeti szintre lépni. Mert ki az a szereplő, akinek nem töretik meg a lába szára? Jézus Krisztus. Hát döbbenetes, nem? Hogy ilyen gyerekmondókából is vissza lehet csatolni az üttörténet szintre. Igen, ám csak ezzel az a probléma, hogy nem mindig négy ezüst szalag szerepel ebben az Árpád-sávos mezőben. Összesen volt, amikor 9 sávból állt, volt olyan időszak, amikor 7 sávból állt, sőt olyan időszak is volt, amikor 5 sávból. Ezt a heraldikusok pontosan tudják, ez a történelemben nem volt állandó. A számossága. változott, és nyilván ennek oka van, hogy miért. Mint ahogy a Szent Korona keresztények része is változott a történelem folyamán. Nyilván megvan az oka, hogy miért sejtjük. Tehát ezért olyan könnyedén négy nagy szent folyóval, egyébként itt sem így van, négy nagy szent folyóval beazonosítani ezeket az erős szalagokat nem lehet. Mert hol marad például a Maros? Elég fontos folyó. Csak annyira, hogy Erdélyt összeköti az Alföldet. És a sószállításnak a főútvonal volt a Sóvidékről. Ne felejtsük el, hogy egy ajtonynak ezért akad gondja Szent István király. Mert rá akarja tenni a kezét a Sóvámra. Persze ennél bonyolultabb a kérdés. Vagy egy körös. Szintén fontos? Hát bizony szintén. Ugyanúgy az erdélyi részeket köt össze az Alfölddel, ráadásul az aranyszállításnak volt a főútvonal. Ha én azt mondom, hogy só, és azt mondom, hogy arany, akkor az alkímia két legfontosabb elemét neveztem. A só a megtartó erő az alkímia nyelvén. Ha nem eszünk sót, azt ugye tudjuk, hogy nagyon nagy bajba kerülünk, ha egyáltalán nem eszünk. Ha pedig túl sót eszünk, akkor megint csak nagyon nagy bajba kerülünk. Hát a megtartó erő így szokott működni. De hogy még így se tudjon, ezért nekünk, de csak nekünk különbe jár a tulaj, kálium hozzák a sót. Ugye tudjuk? Nem tudjuk. Hát ezzel számoljanak. Az a természetgyógyász, aki ezt publikálta, és megpróbált elemet tenni, ma már a temetőben található. És nem vége egyengülésben halt meg. És ez már a rendszerváltás utáni történet. A módszerváltás utáni történet. A demokráciának nevezett világ. Eltették lábadat. És miért kell káliummal mérgezni a sót? Azért, mert fölborítjuk vele a kálium-nátrium pumpát. Ami az idegrendszer motorja. Vagyis szépen leépül az idegrendszer egy idő után. És ha már mindenki teljesen tűje lesz, mindenki gyógyságra fog szavazni. Már nem is lesz olyan fele az országnak, aki esetleg azon gondolkozik, hogy ki ez a barmikó játszat. Nem lesz ilyen. Azért azt vegyük észre, hogy az emberi képességei ennek az ember szabásnak kénytelen vagyok ezt mondani. Nem, hogy egy ország vezetésére, hát egy családot nem tud elvezetni. Hát nem tud, de szerintem saját magát sem. Még el is tanácsolókat használ. Kettőt létre. Na mindegy. Nem mindegy, csak hát ez nagyon szomorú. Tehát nyilván itt első körben nem folyókról van szó. De ha mégis ragaszkodunk a folyókhoz, akkor azért eszünkbe juthat, hogy az igen is van folyó, és éppen, hogy ez is szalag. Ezt pedig tejútnak hívják. És ez miért fontos nekünk? Hát azért, mert a megváltó vajon honnan jön vissza? A televízióból? Nem. A rádióból? Nem. Honnan fog visszajönni? Pontosan a tejútról, ahonnan Csaba király is jön egyébként. Háromszor és még egyszer. Mert három magyar igazság és egy arányos. Pontosan ezért. A tejút az égi útja a megváltó királyoknak. Az Isten királyoknak. És mi lesz a földi útja? Milyen színűek ezek a vonalak? Vörösek. Nem azért, mert... Nem azért, mert valami közük lenne esetleg a bolsevisták. Hanem azért, mert ezek itt jelképeznek a vörös minek a színe. Vérnek. A vér is energia. Ezek milyen vonalak? Vérvonalak. Mert ami az égen a tejút, az a földön mi lesz? Az Isten király vérvonal. Kinek a vérvonal? Nimrodnak, Jézus Krisztusnak, Attilának, Turul nemzetség királyának. És ha én azt mondom, hogy földi Isten királyok vérvonala, miről beszélek? Hát igen, de miről beszélek? Melyik mitoszról? A grálról. Mert mi a grál? Az a kehely, amiben fölfogták Jézus Krisztus vérét. Az a kehely, amiben az utolsó vacsora történt. Így álltok ez az én vérem? Hova kerül ez a kehely? A nyugati hagyomány szerint, amire fölhívnám a figyelmet, ez a nyugati grál hagyomány akkor jelenik meg, amikor Attila meghal. Addig nem ismerik nyugaton a grál mitoszt. Hol jelenik meg a grál? Hát két fele ágazik egyébként a mitoszt, az egyik szerint Dél-Franciaországban. Itt a katárok élnek. Na most a katárokról azért azt tudnunk kéne, hogy ők manihelyusok. És milyen érdekes, a fővárosukat úgy hívják, hogy fehér. Ez latinul alba, franciaul albi, és mivel ők ott laknak, ezért albikenseknek, vagyis fehérből jövő embereknek nevezik őket, fehér nemzetnek nevezik őket. De oda ők hogy kerülnek a katárok? Boszniából. Boszniában kik laknak? Ma is. Ma is, csak már szegények teljesen elreformálódott. Besenyő. Ők negyedik Béla idején mennek el a Kárpát-medencébe. Negyedik Béla idején. Ők a besenyők. Vagyis a bosnyákok. És viszik magukkal a vallásukat. Milyen vallást? A Bogumil, vagyis a Manicheus vallást. Ez a Bogumil vallás kerül Dél-Franciaországba. És annyira csípi a szemét a nagy egyháznak, a szeretetre alapozott római kereszténység. Hogy az első keresztes hadjáratot azért szervezik, hogy kiirtsák a katárokat. A katáraiként tiszták jelent. Tehát ők a tiszta kereszténység követői. A Manicheusról pedig csak annyit azért tudjunk, hogy nem egy olyan forrásunk van, amely szerint a magyarok hite az Manicheus kereszténység. Fóciusz bizánci pátriarha Álmosra és családjára azt mondja, amikor Kele várában ez ma Kijev tartózkodnak, hogy Manicheus keresztények. Vagyis hogy jön be ide a magyarság? Keresztényként kérem. Csak miért baj ez a nyugat szemébe? És miért hívják ezt a kereszténységet eretnekségnek, vagy más szó a pogányságnak? Ezt jelenti a pogányság. Ennél sokkal rosszabb a helyzet. Mert nem római katolikus, de azzal mi a baj, hogy nem római katolikus? Az a baj, hogy nem a zsidó szövetséghez alkalmazkodik. Ez a baj vele. Mert már ekkor építgették körénk a szabadság, egyenlőség, testvériség irányát. Ez nem a francia forradalomban kezdődött. Ez akkor kezdődött, amikor azok a bizonyos keresztes lovagok, meg az iskotályos lovagok, meg, hogy nevükön nevezünk, a templomos lovagok, kikaparták az ereklyéket a Moria helyből. Akkor kezdődött. Ők már akkor elhatározták, hogy mit fognak ide építeni. És ez most teljesen így be, ha hagyjuk. Csak akkor hagyjuk. Na hát ők lenne. Egyébként Gellért is azt írja haza, amikor jelentést küld, hogy a magyarok vallása engem, a magyarok ősvallása engem a Manicheus kereszténységre emlékeztet. A másik helyszín pedig, ahova a Grál elkerül, Délnyugat-Anglia. Délnyugat-Glastonbury környéke. Ugye ez a Parsifal legenda. Egyébként a Parsifal legenda az is keletről érkezik. Ez nagyon szépen kimutatható. Egészen szoros a kapcsolat a Gyöngy Kánonnal és a Tamás Aktával. A Parsifal név is azt jelenti, hogy parszi tanítványok. És ki az a parszi? Ez a mai perzsák. Nagyon figyeljünk Iránra oda, nagyon fontos tétel. Nem véletlen, hogy Amerika le akarja rohanni. Mert az csak egy dolog, hogy ők a dollárról át akarnak az euró elszámolásra váltani. Tehát az olajat ők euróban akarják adni. És ebben a pillanatban Amerika tönkre fog menni. Ez csak az egyik oka. Irán nagyon okos. Csak az a baj, hogy megmondta ez a kis félvér hölgyike, aki egyébként az amerikai politika egyik nagyon komoly irányítója. Múlt karácsonykor ezt a televízióban, az országban mondta, nem tudom, hogy hallott-e valaki a televízióban ezt az interjút. Szó szerint ezt mondta. Most még az Egyesült Államok azért nem támadja meg Iránt, mert nagyon jól tudjuk, hogy ez lesz az utolsó nagy háború. Ugye világos. Ezért bevárják az idejét. És meg fogják támadni. Mert nekik semmi sem drága. A szabad kömőves eltársaknak semmi sem drága. Úgy elkanyarodtunk, most valahogy vissza kéne vinni. A Grál. A Grál szokta, és aztán Parsifal viszi keletre. János pap országába. És mit mondanak János pap országáról? Ugye János pap épít majd neki templomot. És mit mondanak János pap országáról? És tanítványairól? Hogy furcsa kereszténységet követnek. Gellért is ezt mondja a Manicheus kereszténységről. Hogy milyen furcsa kereszténység ez. Hát nekik ismeretlen, amit a nyugati civilizáció. Mert nem műveltséges a civilizáció a nyugaton. És hogy nevezik viszont a tanítványait János papnak? Na ez a döbbenetes. A keleti hagyományban úgy hívják őket, hogy szabiok, vagy más néven szabián, vagy más néven szabeusok. És kik a szabiok? Hát tessék elolvasni, Konstantinos Porfirogenitosznak a művét a magyarokról. Ugyanis van egy tormás és van egy vérgulcsú. És ezek elmennek Bizáncba, Konstantinápolyba. És elé kerülnek a császárnak. És a császár megkérdezi, Konstantinos Porfirogenitos, ugye mi úgy hívjuk, hogy Bíborban született Konstantin, mert ez a név ezt jelenti magyarok, hogy kik vagytok ti. És ezek nem finnugorul válaszolnak, nem van sivantiul, mahónak ottak valamit, hogy ők kicsodák, mert vannak olyan műveltek, hogy görögül megszólalnak. Azért gondoljunk bele, magyar vitézek és görögül beszélnek. És mit mondanak? Szabirtó aszfalói. Mit jelent ez? Szó szerint azt jelenti szabír lovasok. És az aszfalói az lovasság. Az ókörökben. A szabír pedig szabír. János pap tanítvány. És akkor a grát lehet magyarázni persze úgy, hogy graduale ebből a szóból, ami nyitott könyvet jelent, és egy érdekes téma, mert a jelenések könyvei vezet minket. Erre most nincs idő, tudom, bocsánat. Lehet úgy, hogy grazale, ami vázát jelent. És akkor magyarul miért nem szólaltatjuk meg? Hát Kecskeméten nem lakik sok szláv szerintem, Tóth, de ott Békés Csaba felé nagyon sok, ahonnan én jöttem. Ha én a grára azt mondom, hogy egyetlen egy hangot cserélek ki, a nyelvtörvényének megfelelően a köhögő hangzó bokorból a gét lecserélem kár. És azt mondom, hogy král, mit mond a szlovák, amikor azt mondja, hogy král? Király, király. Pontosan. Egyébként a Karol ugyanazt jelent. Karolus Magnus nagy király. Persze tudjuk, hogy valószínűleg nem létezett szegény, mert a Nagy Károly idejében éppen a történelmet meglátták, mint a jó filmet. Gyakorlatilag ez egész így nem volt, vagy nem létezett egyáltalán. Azt jelenti, hogy király. És miről beszéltünk mi pedig? A világ király öröklődéséről. Fönt az égen, és lent a vérvonalon. Hát ez lesz a grál. És ha még ezt hozzátesszük, mert ezt az egy perc kitérőt még megéri ez a akkor is, ha 3 órából veszük el. Ha még azt is hozzátesszük, hogy van olyan hagyomány, amely szerint a grál nem kehely, és most fogózkodjanak meg. Tudják micsoda? Korona. Korona, amely az első emberről, az ősi ember fejéről esett a bűnbeeséskor. És elveszett. És azt mondja a hagyomány, hogy majd egy nemzet megtalálja. Folytassam. Hidegráz. Tényleg, meg már 100-szor elmondtam. Közelül láthatja hidegráz tisztánlat. Meg gyönyörű. És az igazságot mondja ki. Mert a magyar történelem misztériája, bizony misztériája, csak föl kell hozzá nőni. És nem azt kell látni, hogy ezek a pártok itt torzsalkodnak. Kit érdekelnek? Ezek emberszabásúak. Nem kell velük foglalkozni. Az egész politika újra emberszabású létszik. Maradjon a majmokra az állatkertben. Nekünk üdv történetünk van, és ezt be kell tenni. És mi van a bal oldalon, a női oldalon? Meg a királynőt fogjuk megtalálni. Miért a királynőt? Egyébként, hogy a jobb oldalon a férfi oldal, tehát ki volt ennek a koronának a forrása, bocsánat? Attila. Mik vannak itt? Folyók. Attilát miben tanul?
Folyó.
Hát akkor. Egyébként a neve is ezt jelenti a török nyelvek, hogy folyó. Ott van Attila a jobb oldalon. Bizony, benne van a Drávában, benne van a Dunában, benne van a Tiszában, benne van a Marosban, benne van a Körösben. Benne van, mert ő folyó. Minden folyóban találkozunk az Attilassággal. Erre egy konkrét példát fog, hogy ez mennyire így van, és a régiek mennyire tudták. Erre fognak kivalózni, de ne szaladjunk előre. És mi van a bal oldalon? Hármas halom. Hármas halom. Na most, ha én a hármas halom, mint égírást olvasom le, akkor hogy olvasom le, ha mondjuk a szumér műveltségek vagyok? Ami nem esik távol a magyartól, nehogy azt gondolj.
Ország.
Ország, köszönöm szépen. Ország. De nem csak országot jelent, hanem országot oltalmazó Istenet. És ezt úgy hívják a szumér, hogy Ninország. Így olvassák vissza. Ez az országot oltalmazó Istenet. Inannának is nevezik, de a kibontott neve, ha az országgal való kapcsolatban, akkor így hangzik, hogy Ninország. Nagyon fontos. Tehát ott van az Isten anya. Egyébként a halom a kebleket is jelképezni, ne felejtsük meg. És hármas halom azért, ezen is érdemes végmenni. Hol van a Földön hármas halom? Ez egy nagyon fontos jelkép. Nem véletlenül építettek hármas halom. Nem azért, mert épített egyet, azt mondta, csúnyán néz ki. Építsünk még egyet, hát ez meg még csúnyában néz ki. Na, 3 ott van, ez már valahogy esztétikai lakként. Nem ezért építettek. Valamit jelképeztek vele. Micsodát? Ami lent, ugyanaz, mint ami fönt. Ne felejtsük már el. És fönt van 3 csillag. Így mondja a népdal. 3 csillag van az égen. És rögtön a vallást mellé teszik. 3 szeretőm van nékem, mert ez egy szerelemvallás, amit elindul. Az egyik szőke a másik barna, a harmadik pedig pirosan van. Örülhetnek a férfiak. 3 szerető. Csak nem kell olyan nagyon örülni, ez nem 3 feleséges jelent. Hanem egy szeretőnek a 3 orcáját. Hát így fogalmaz a népben. Na, de ebben nincs időm most felmenni, mindegy gyönyörű lenne pedig. Ezt kibontani, de nem. Na, mi ez a 3 csillag az égbolton? Mindenki tudja már, én tudom ám, mert én itt előtte tájékozottam, hogy Pap Gáboron.
súlyos képzavarral szoktam élni, Pap Gábor emlői nevelkedtek, ugye hát ez lehetetlen, mert férfi szegény.
Na de, itt van a három csillag. Hogy nevezik ezt a csillagképet? Ezt szaladjunk el. A görög-római hagyományban, hogy mi ne ismerjük meg, mi az, hogy Orion, mi az Orion. Föl kell abozni, hogy a görög mitológia. Egyiptomban Osirisnak hívják, mégpedig Osiris csillagtestének nevezik ezt a csillagképet, és a csillagtest az úgy hangzik a egyiptom nyelven, hogy szag, vagy szag. Miért mondtam ezt? Egyrészt, mert tudjuk a párosok örök test misztériumából, hogy ha egy test nem kezd el bomlani, ami örök marad, mit árasz magához? Szagot. Mert a régi magyarban az illat volt a szag. Az illat az csúnyát jelentett a régi magyarban, az jelentett a büdöset. És a szag az az most jó illatnak nevezik, nem véletlenül megcserélődött egyébként. Hát az volt a szag. Osiris szag, mert ez a legmagasabb beavatási fokot is jelentette, amikor a fénytestet, a csillagtestet nyeri el a fáraó, és Osirissá válik, és fölmegy oda az égre. Ezért a három nagy piramissal mit képeztek le? Ezt a három csillagot. Hogy föl tudjon menni a kürtön keresztül, a királykamra kürtőin keresztül. Ezt egy Robert Bová nevű amerikai ajhaasztronómus kutatta ki. És ott, ahol az égbolton a Tejút van, ott a Földön a Nílus van. Mert a Nílus az úgy hangzik magyarul, hogy nyilas. Mert a Tejút mit köt össze könnyelően? Nem a nyilast az ikrekkel? És hol lehet lejönni a nyilasból, vagyis az atyától? Pap Gábor a nevelkedett társaság. Tudja? A nyilasban lehet. Ez advent időszak az esztendőkörös változásnak. Akkor várjuk a teremtő minőséget magunk közé fiúkért. És hol lehet visszamenni? Ott, ahol ez az egész csillagkép van. És az egész csillagkép az ikre stációjában. Ez pedig pünköst havon, most várjuk. Ez az égbe szökkenésnek az időszaka, amikor mindenki Jézus Krisztus után megy. Aki arra méltó és tehetsége van hozzá. És kitöltetett benne a Szentlélek. Ugyanis keleten Nimrodnak hívják ezt a csillagképet. Nimrodnak hívják, vagyis az ős királynak, akitől maga Jézus Krisztus is származik. Tehát ez Jézus Krisztus fényteste, Nimrod fényteste, az Árpádtól származó Osirisnak a fényteste. Nagyon helyesen fogalmaz a hagyom. Ez a hármas halom jelentősége, mert az ő a maga a beavatás. És itt van ez a három csillag. Hol van egyébként? Tehát döbbentes az arab neve is, El Giza. Vágjuk már le azt a névelőt, arab névelőt, és mondjuk csak azt, hogy Giza kék az ég, ugye világos? Mert a Giza az az ég. És ott van az ég? Hát bizony ott nem. És magyarul messze. Déli bábos? Igen az. És akkor mi van? Még mindig jobb, mint az északi bábos, nem? Mert hogy olyan nincs is. Déli báb legalább van, és nem is csúnyjárás. Ráadásul Deli baba neve rejtőzik. Ki nem akárki. Hármas halomra épült egyébként Jerzsá. Tudják, biztos tudták. A Sion hegy az hármas halom. Vigyázzunk, Jeruzsálem, nem zsidó alapítás sumára. És ez a hármas halom megjelenik. Természetesen a Pilisben. Arra divajos beazonosítottam. Szépen erről részletesen haladnak, annak meg kell jönni a divajos tárfolyamon. Ott van mindenhol, és halmókból is ott van kiépítve. Innen nem is olyan messze Szarvasnál, ez a csillagkép halmókból ki van építve a pusztában. Meg van csinálva. Mert ami fönt, ugyanaz, mint ami lent. És ami kint, ugyanaz, mint ami lent. És a magyar csillag, mint a hagyományban, hogy hívják ezt a csillagképet? Nem Nimrodnak. A magyarok sosem nevezték őt Nimrodnak. Hanem hogy? Két neve van. Vagy óriásnak hívják. Egyébként mit mond Nimrodról a biblikus hagyomány? Óriás vadászval az úr, vagy nagy vadászval, ez ugyanaz. Óriás vadászval az úr. Mert ő még annak a generációnak a leszármazottja, amikor óriások éltek a Földön. Gilgamesről is ezt mondják egyébként a hagyományban. Sőt, a magyar királyok milyen növésűek voltak? Néhányat kivéve mondjuk egy könyves Károly például. Szent László királyról ezt írja a hagyomány. Erről a vonulatról van szó. Ez az óriásoknak a vonulata. Egyébként akár hiszik, akár nem, megint azt mondom, aki nem hiszi, álljon meg. Kerülnek elő 4 méteres csontvázat. Magyarországi leletekből. Na náhogy nem fogják megmondani. Na náhogy nem fogják. 4 méter a feje tetejéből a lába ujjának. Van egyről jegyzőkönyvem, otthon őrzöm. 60-as években ásták ki, leírják. 4 méter hosszú. Óriások itt vannak között. Egyébként Egyiptomban is furcsa dolgok kerültek elő, csak nem kötik az orrukat. Nagyon furcsa lények kerültek elő. Nagyon furcsa. A másik neve pedig kaszás. Egyébként ott van mellette a tejút, amit a magyar népmesse hagyomány operenciás tengernek is nevez. Ezt szeretik ugye a történészek, hogy Oberens, mert ott volt a határ, persze, hát csak ilyen szinten tudunk gondolkodni, barátok. A tejút az operenciás tenger. És kinek a vállára kell állni, hogy átmenjük rajta? János Vitéz, Petőfösen. Óriási. Szó szerint. De ő a kaszás is. Miért? Mert aki átvisz a operenciás tengeren, vagyis a nagy vizen, az a halálba avat engem. Mert mi a nagy víz? Állok fejtés. Állok könyvekben. Mit írnak oda, hogy nagy víz? Kollegina maga nagy vízzel álmodott. Mire készüljön föl? Meg fog halni. Hát a halál így jelentkezik be. Nagy víz. És át kell rajta menni. Mert aki viszont át tud rajta menni, az legőzte a halál. Ki ment át a vizen? Ugye most a szabad kőmesség megpróbálja bebizonyítani, nem tudom, hallották-e rájuk, hogy nem is úgy volt, befagyott a víz, a Genezareti tó befagyott, olyan mikroklimája volt, és a jégen sétált, és akkor a apostolok nem vették észre, hogy jégen sétált. És akkor emelni rakják Júdás evangéliumát, meg még nem tudom, tehát meg itt van ez a... Köszönöm szépen, na az. Hát ez a Da Vinci. Fantasztikus, nem? Hát lassan pornófilmet forgatunk Jézus Krisztus életében, nem? Hogyan szeretkezett Mária Magdolnával? Különül majd írnak egy evangéliumot, a pózók lesznek benne. Elképesztő, arcátlan, pofátlan, senki, na jó, teljesen mindegy.
Visszamegyünk a címerre. Mert ugyanakkor, ha
boldog az, hogy anyánk jelenik meg a hármas halomban, mert tényleg megjelenik. Egyébként ez ráhangzik a hullámzó közegre, mert ha én hármas halmot egymás után rajzoltam, mit rajzoltam? Hullámot rajzoltam. Ez nagyon fontos ám. Tehát itt is megjelenik a hullámzás. És milyen érdekes, hogy Árpád nevében is megjelenik a hullámzás. Ugye Árpád sávokról beszéltünk. Miért? Mert az Árpád név az árad és az apad szavaink összeolvasás. Nem ugyanaz a hullámzó mozgás, nem ugyanaz a folyamszerűség jelenik. De bizony, ami a tejútban az égen, és lent a földön a folyóban. Mert Álmos hogyan is születik, nem folyóban? De Attilát beletemetik a folyóba, és amikor megjelenik a történetben, őt Álmosnak fogják ki. Folyóból születik át? Emes Álmában. Persze, folyóban. És Árpád folyamszerű lesz? Most mondta, folyamszerű. Itt a tejút energiákhoz való kötés jelent meg. És ezek a tejút energiák megjelennek a kárpáti magyar hazában, és ezek működtetik elsődlegesen a kárpáti magyar hazán. Azt lehetne mondani, hogy a Kárpát-medence, mint egy nagy medence, gyűjtőhelye a tejút energiák. És ez szó szerint így van, hogy fogják látni. Vagyis földrajzi vonatkozásban a Kárpát-medence nem más, csak a Grálkely. A Grálkely. Ezért működik úgy, ahogy működik. És ezt akarják most elvenni. Ezzel a Dan Brown-féle konyvaregénnyel is. Meg persze ezer más csatorna. Libernek kell lenni. Ezt már mások is megmondták, hogy Libernek kell. És mit jelent a kettős kereszt, ha már a kettős kereszt szerepel a tábor? Hát igen, mert le lehet olvasni szó szerint betűírásra. Mert ha én ezt így írom, akkor a gén hangra lesz a székely rovásra. Meghajlítom ez a napnak a napsugárzásnak a jele, meghajlítom a föld sugárzásának a jele, ez pedig az elvet. Összeolvasom. És mi az, ami egy? Az Isten, hát mindenki tudja. Ugye unitáriusok szokták mondani, ezt én is Erdélyben hallottam. Egy az Isten, az is unitárius. De persze ez nem így van, ezt tudjuk, hogy nem így van. Azzal lehet letörölni a táblát, ugye? Minden kipróbálok, mint a rossz gyerek. Ez a legjobb. No, tovább megyünk. Mennyi időben gazdálkodom én, bocsánat, a társadalom? Másfél nagyon jó. tovább megyünk, és most egy kicsit konkrétabban megvizsgálnánk, hogy hogyan működnek a szent helyek, meg azért is megvizsgálnánk, mert most vettem észre, hogy én még nem vetítettem a diavetítővel, nehogy valakiben hiány maradjon, mielőtt hazamenne, hogy nem is használtuk a diavetítőt, úgyhogy vetítsünk diát akkor. Most diavetítés következik, ez az a pillanat, amikor én ezt kikapcsolom, még jobban lehet halukálni. Attila király, aki látjuk, hogy mind a szellem, most már nem látjuk, mert kikapcsoltuk, mind a szellemiség, mind a lelkiség szintjén meghatározója a Kárpát-medence működtetésének. Ezt nagyon jól jegyezzük meg. Tehát az Attilához fűződő viszonyunk egy kulcskérdése annak, hogy tudjuk-e működtetni ezt a hazát, vagy nem. Ugyanis két lehetőségünk van. Vagy jó a viszonyunk Attilához, vagy rossz a viszonyunk Attilához. Ez a képen nagyon szépen látható, hogy mire várjunk akkor, ha jó a viszonyunk Attilához, és mire számítsunk akkor, ha rossz a viszonyunk Attilához. Kezdjük a rossz viszonyra. Hogy Attilának is mivel ember volt, és nem csak ember szabású, a vezetői két keze van. Van egy jobb karja, és van egy bal karja. A jobb karjában tart egy szabját, ez a férfi oldal, de a bal karjában, ez a női oldal, ez közvetlen a szeretet oldala, mert a szívből neki közvetlen ez a kar. Hát amikor én kitárom a karomat ölelésre, akkor legközvetlenebből a szeretet a szívcsakrából a bal tenyeremen fog kiáramlani. A jobb tenyeremen is, de a bal tenyerem lesz a közvetlen kegyelem és szeretet forrás. Tehát ha én ezt az oldalt akarom megvizsgálni, akkor a bal kar üzenetét kell vizsgálni. A jobb kar egyszerű, szabja van a kézben. Ezt mindenki ismeri a történelmet. Isten kardja. Hát ilyen viszonyunk is lehet Attilával. Tehát nehogy azt gondoljuk, hogy mert mi magyarok vagyunk, automatikusan minket Attila nem fog bántani, ha visszajön Csaba királyfi képében. Egy nagy fészkes fejű. Mert ha mi már olyan szintre indo-európaiasodtunk, mint a nyugati civilizáció, akkor velünk ugyanígy fog bánni Attila. Vagyis fogja a szabjáját, visszameci a rosszat. És kiszabja az életet és a halált. Kinek-kinek rendetet is. Ne felejtsük el, ez a holdat szól, tényleg a kivitelező arcról. Mi van a balkar? Országalma. Egyébként nézzük meg a ruházatát. Lepel ruhában van. Csak a feje van. Egészen pontosan az arc orcáját lehet látni, és a két gészfőt lehet látni. Egy összes többi az aranyszínű lepel van. Jelenések könyvében fehér lepel. Itt arany. Mind a kettő mit jelképez? Az üdvözülés. Ugyanis ez az üdvözlő test, vagy fénytest, vagy ragyogó test, vagy aranytest, vagy csillagtest. Hát erről beszéltünk ebben. Tehát ő közöttünk csillagtestben él. Nyilván Attila nem fog történeti figuraként visszajönni. És majd bejelenti a jegyzőkönyvvezetőnek a szülészeten, hogy meg Attila király, vagyok, visszajöttem, kezdj sokkal. Tessék följegyezni ányrakó szüleket. Nyilvánvaló, nem, hát Jézus Krisztus se így fog visszajönni, szóval már megjelenti. De nyilván senki nem tudja. Fénytestben fog. Egyébként sokkal nagyobb ereje van fénytetben, hogy ez az illányos. Mert így egyetemes tudom. Mit tart a bal kezemben? Az országalmát. Az országalma mit jelképez? Kettő dolgot jelképez. Jelképezi szűkebben az országot, és jelképezi tárgyalban a földet. Hogy jelképezheti a földet? És hogy szó szerint alma a föld. Mert ha én a földet, erőtelével együtt rajzolom fel. Az erőtele nagyon fontos, mert a külső hatások ott tudnak bejönni, és ott tudnak kimenni. Akkor mit fogok rajzolni? Egy almát rajzolom. Nem? Ez az országban. Na most milyen színű az ország? Arany. Az arany mit jelképez? A fény. A fény és az örök királyság. És az alma egyébként mit jelképez? Hát hol áll alma? Paradicsomban. Mit kell a földben csinálni? Attila, mit csinál a földben? Ígér meg meg? Honnan lehet tudni, hogy ez ígéret, hogy a paradicsom azt fogja megvalósítani? Mert a köldökig ezt tartja. A köldök az micsoda? Édesanyámmal ott vagyok össze. Emeltebb szinte? Az Isten anyával vagyok össze. Ugyanis mi kerül fölé a köldök fölé? A köldök szó ugyanaz, mint a küldök. Ez a küldetése. Hát hol van a köldökön, ahol a küldetése már a lejjebb, nem? És mi van a köldök fölött? Csak csatlakozás. Kihez csatlakozom? Édesanyámhoz, az Istenemhez. Ha az Istenemhez csatlakozom, akkor ez az öv, mely követ fogja megjeleníteni. Mert ez az öv testi szinten a kőbözsinót jelképezi. Emel szinten mit jelképez? Az égkövet. Nincs ilyen. Az ég. Ezért a beavatás jelképe felületes. Aki nincs öv, azt nem lesz még külön, nincs beavat. Semmilyen magas a tudás. Mert az égkövön keresztül nem kapcsolódik az ég után. Hát régen nem ilyen idétlen nadrágok voltam. Sokkal magasabban volt a nadrág széle. Védte a vesét is. Azért találták ezeket a farmerokat, hogy úgy fölfázolnak. Ezzel is kevesen magyar, nem kell számolni. Állj meg, itt ennyi jóval kevesen magyar. Hála Istennek, mondják. Hát erre törekednek. Mikor lesz már 6 millió magyar végre? Az is sok egyébként, de jó, annyi legyen egyefele. Mert akkor a helyébe be lehet hozni. Ugye? És már hozzák is rá, hogy szép számol. És milyen vallás alakulathoz kötődik a paradicsom, már tétel a fölött fénykeresztésében. Nem is kell erről többet beszélni, viszont most elindulunk egy úton, mert a Szent Földrajz most a apró pénzre váltásra következik. Következő ilyen a nagy homály. És ha valaki abban reménykedne, hogy amikor kiélesedik a kép, fog látni valamit, nem fog. Ez a dia ugyanis úgy van megcsinálva, hogy mindenki járjon utána. Vagyis ez csak az első sorból látszik, meg innen egészen közel. Most még innen sem, mert nem akar élesíteni a gép, de szépen megkérjük, hogy egy ennyi élesebb képet vetítsünk, akkor hát ha sikerül, én nagyon szépen megköszönöm. Igen, hát választás előtt körülbelül így látjuk a helyzetet. Na, most nagyon jó. Következőről van szó. Tehát én át szeretnék térni arra a következőben, hogy hogyan működnek a szent helyek. Egészen konkrétan. A szent helyeket energiák működtetik. Ugyanis a szent helyek önmagukban nem működnek, a szent helyek attól működnek, hogy minden szent hely minden pillanatban összeköttetésben van a világegyetem egészével. Ez nagyon nagy felelősségnek tűnik. Mert minden, amit a szent helyen kigondolok, minden, amit a szent helyen érzek, és minden, amit a szent helyen cselekszek, abban a pillanatban, ahogy ez megnyilvánul, a világegyetem összes pontján megjelenik. Ha én gonosz szándékkal mentem a szent helyre, lerontom a világot. A nemes szándékkal mentem a szent helyre, fölemelem a világot. Ezért védték a szent helyeket minden időben. A szent helyekre nem mehetett akárki. Eleve a szent helyet észre kell venni. A szent hely milyen hely? Azt szokták mondani, fénnyel megjelölt hely. Isten tényleges jelenléte tapasztalhatja a szent hely. Ezért a szent helynek van befelé egy arculata, és van kifelé egy arculata. A kifelé arculatot azért az érzékenyebb emberek is megtapasztalhatják. Ez a kifelé mutatkozó arculat, ezt úgy lehetne megfogalmazni, hogy a szent hely nincs alávetve az idő változásában. Mit jelent ez, hogy nincs alávetve az idő változásában? Azt jelenti, hogy végtelen nagy békesség és nyugalom tapasztalható meg minden igazi szent helyben. Békesség. De van befelé is egy arculata a szent helynek, és ez csak azok látják, akiknek van látásuk. Meg azok hallják, akiknek van fülük a hallásnak. Ez már magasabb tájékozódási szintet követel. Ehhez már minimum garabonciás szinten. Yes. Minden szent helyen ott van Isten fénye. Milyen fény? Nyilván nem zseblámpával lát. Nyilván nem neonreklám van építve a szent helyen, hanem dicsfény. Ezt nevezik hagyományban dicsfény. Isten dicsőségének fénye van a szent helyen. Ezért minden szent hely világít. Akinek szeme van, az látja. Nagyon fontos. Fényben fürözték a szent helyet. Mert dicsőség meg lett Istennek, és békesség a Földön, a jó akaratú embereknek. Erről beszél. Ez magának a szent helynek a kép arcolata. Na most ennél azért még többet tud egy szent hely. És ez az, amit egy bizonyos Alfred Watkins nevű kutató vette rosszul észre. Most szomorkodhatunk, hogy nem magyar, de ezzel ne foglalkozunk. Egyébként jobban is hangzik így az előadás, mert akkor nem lehet azt mondani, hogy folyton csak magyar példa. Nem. Tessék, itt van egy délnyugat angol példa, az időpont pedig a 19. század. Ez az Alfred Watkins, fölírom a nevét, mert megjelentem. Nem voltam buka ember, és pont azon a tájékon kóvázott, ahol Glastonbury is van. tehát a Parsifal legendája, és Arthur király legendája tájé. Ez a Watkins, angolosan van mondva, egy kereskedő ember volt, ezért járt a tájé. És egyszer csak fölvadolt egy domb tetején, és úgy lett észre azt, hogy a megalitikus építmények, kőkörök, Stonehenge-ra leghíresebb, halmok, Woodhenge-ra leghíresebb, és a különféle dolmenek, ingókövek, nyílegyenes ösvényekre vannak. Nincs olyan megalitikus építmény, ami nem nyílegyenes ösvényen lenne. Ezek a nyílegyenes ösvények azért látszottak a tetőn, mert kikövezték őket. Mégpedig a rómaiak. És a rómaiak pontosan tudták, ezek utak szent helyeket vettek össze, és a kelta birodalom központjában így lehet a leggyorsabban eljutni, magyarul jól mondanak a torogjában. Pontosan erről az. Mert ma ezeken a mágikus utakon templom torogjában. Ott pedig megalitikus építmények. Már pedig eljutni a szent központba azért kell, mert egy birodalmat csak a központból. Ezt egyébként még egy bibliaikus zsesinszkában nemzetbiztonság ex-tanácsadó is tudja, aki leírta, ezt Tornos Matilda a Magyar Nemzetiségről publikálta, hogy mit is mond Zsesinszki? Az embert megint a hidegrázadó és negatív értelme. Ahhoz, hogy Amerika megszerezze a Ázsiát, innen mit lehet tudni? Azt lehet tudni nekünk, Amerika nem szövetséges. Meg akarja szeretni a Ázsiát. Amerika az ellenség. Ezt nem ártható. A jelenlegi politikai elit kihez dörgörőzik hozzá. Pusztustalan. Tudom? Figyelmeztettek minket, azt hiszem, a nagykövetségről. Most meg csak azt kéne eldönteni, hogy az amerikai vagy az izraeli nagykövetségről érkezett a figyelmeztetés. Vagy az ugyanaz a kettő felszálltak, nem semmi. Na tehát, hogy is tartok? Ott, hogy Zsezsinszki leírja, ehhez Közép-Európát kell uralni. Mégpedig Magyarország. Ők pontosan tudják, hogy mit kell csinálni. Na itt vannak ezek a nyílegyenes ösvények. Azt gondolta Watkins, hogy ezek kereskedő utak, hát persze, hogy kereskedő utak. Már azt észrevehette volna, hogy ezek az utak fölmennek a legmagasabb hegycsúcsra, aztán lemennek a tengerbe, a tó fenekére, vagy éppen valami tengerbe. És ha ezen elgondolkozik, föltette volna azt a kérdést, hogy hogyan tudok én végigmenni egy utat, ami a tó fenekére, és nekem nincs se könnyű, se nehéz munkát elszerelni sem. Hogyan lehet végigmenni? Hiszen ha tudok a bizonyjárni, vagyis ezek milyen utak? Megvalósítási utak, mágikus utak. Mihez vezetnek el? A halál legyőzésén állnak. Ez a tét. Ha le akarunk győzni, ha lehet, hogy én kell járjam meg az utat. Ki az, aki a magyar hagyományban mágikus utakat jár, jellemző módon? Akkor nem lesz meg ez a dolog. És csinálja. Egész életében járja a mágikus utakat. Így van? És minden népmessel csinál. Hogy kezdődik a népmese? Jancsi fiam, fölcseperettél, indulj el országot, világot lát. Nem a világot kell látni, hanem a világosságot kell látni. Milyen világosság? Most beszéltünk. Isten nincs végig, vagyis a szent helyeket kell végigjárni. Szent helyek. Nem Franciaországba kell menni nyaralni, ugye? Meg likőröket iszogatni Kubában. Hanem a szent helyeket kell végigjárni. Ez a feladat. És a zarándoklatokat kell végigjárni. Mert ebből épül az ember, és ekkor tudja a halált megőzni. A hegycsúcs pedig miért fontos? Azért, mert a régiségben, amikor még nem építettek templomot, az emberiség nagyon sokat vesztett azzal, hogy elkezdett kőből templomokat. Nagyon sokat vesztett. Mert aki kőből emel hajlékot, az kövesíti a szellemiséget. Mert régen az oltárok a természetben voltak. Magaslatok, domtetők és hegytetők. Mert mi volt a templom? Az elsődleges templom, ma is az egyébként. Hol lehet Isten a legközvetlenül együtt lenni? A természetben. A teremtett világ. Isten csillagvár.